Preambulum. Műsor a készülő alkotmány elé. A műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Klubrádió hullámosszain a Preambulum című műsort hallják. Ezzel a programmal minden csütörtökön délután 2 és 3 között jelentkezünk, és az adást minden szombaton délután 5 és 6 között megismételjük. Ez alkalommal, mint minden csütörtökön, ugyancsak élőben jut el önökhez a műsor. A Klubrádió stúdiójából Szentpéteri Nagy Richárd köszönti önöket, és köszöntöm kedves vendégeinket, Kollár György és Kiszeli Zoltán, társadalomtudós urakat.
Szervusz! Jó napot kívánok. És köszönjük a hallgatót!
Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, kedves vendégeink. Hallgatóink megszokották meg, hogy már, hogy ebben a programban az alkotmányozás politikai és jogi hátterét vázoljuk fel. Ezúttal mind a politikai, mind a jogi aspektusokra is igyekszünk kitérni, annál is inkább, mert kitűnő vendégeink mindkét terület szakértői. Először azonban azt kérdezem tőlük, hogy milyen viszonyt alakítottak ki önmagukban a hatályos alkotmánnyal. Ez a szokásos standard kezdő kérdésünk ebben a műsorban. Kollár Györgynek milyen érzései vannak, amikor a hatályos alkotmányt kinyitja?
Divat szóval kezdem, lájkolom. És tényleg komolyra fordítva, a hatályos magyar alkotmány működik. Lehetne jobb, ha most arra tekintünk, hogy valahol a világban ma is műkorcsolyos jégtánc bajnokság van, vegyük át annak a példáját, a magyar alkotmány tartalmi pontszáma 4-es, már úgy az 5-ös skálán, ami benne van az jó, ami hiányzik inkább, amiatt nem 5-ös. Most, ha művészi kivitelt nézzük, az 1-2. Nagyon sok szerkesztésbeli hiba, pontatlanság, slendrihánság van benne. A világon azt hiszem nincs másik alkotmány, amelyben helyesírási hiba, nyelvhelyesírási hiba volt és maradt, még mindig maradt. Ugye mondjuk el, ha már így van, hiszen hallgató erre kíváncsi, nem tudta a magyar alkotmány eldönteni, hogy rendőrség az kisbetű vagy nagybetű. És míg a magyar jogrendszerben a jó erkölcs, mint jogi kifejezés egybe volt írva, ősszel az alkotmányba külön írták. Ilyen hibáknak nem volna szabad előfordulni. Egyetlen mondat még, miért nem? Mert az alkotmány a törvények törvénye. Ennek kell a legminőségűbbnek lenni. Na most, egy jó jogszabály meg olyan kristálytiszta, hogy fölösleges A betű vagy vesző nincs benne, mert az nem ugyanaz. A magyar alkotmány sajnos nem ilyen. Még egyszer mondom, működik. Alkotmányos intézményrendszere jó, megcsináltság viszont nem jó. Biztos beszélgetünk majd, hogy miért ilyen, és hogy lehet rajta változtatni. Szó nincs azonban arról, hogy ez egy sztálinista kövület volna. Ha valakit érdekel, hoztam példát a valódi sztálinista kövületből, ez a magyar alkotmány európai parlamentáris rendszerre való. Eljön az ideje, hogy meg kell halni, de tönkretenni nem kéne.
Pontosan így van, és kíváncsiak vagyunk a hatályos alkotmány eredeti szövegére is, ami a pontatlanságokat és mondjuk helyesírási hibákat illeti, hát bizony csak elég arra utalnunk, hogy az alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai a pártnak, mondja, hogy a határozat névvel egy helyütt a szöveg. Másrészt pedig egy fejezet címben kifejezetten a bírói szervezetről szól ez a hatályos alkotmány, mint hogyha valamiféle biológiai könyvet tartanánk a kezünkben. Kiszeli Zoltán milyen érzésekkel fogadja az új alkotmányt?
A régi alkotmány szerintem is bevált, tehát akkor én is lájkolom, és azt lehet látni, hogy valóban, hogy a puding próbálja az evés, és azt láthattuk, hogy amikor egy olyan helyzet állt elő az elmúlt időszakban, ami az alkotmányban nem egyértelműen szabályozott, vagy esetleg egy új helyzetet teremtett, akkor a pártok az alkotmánybírósággal, a köztársasági elnökkel valamilyen konszenzust keresve egy többségi döntésre jutottak, és azokat a kérdéseket, amelyek az alkotmányban nem voltak precízen szabályozva, megoldották. Tehát szerintem az alkotmány maga és ez a konszenzus keresés és együtt egy nagyon jól működő egységet generált. Tehát ilyen szempontból szerintem ez a régi alkotmány működik. Megszoktuk, és hát talán a politikával foglalkozók többsége is már kezdte kiismerni az útvesztőit, az egyes részeit.
Hát igen, és talán az sem helytelen, hogyha különbséget teszünk a szöveg és mondjuk a körülötte lévő értelmezési tartomány között, mert hiszen a szöveget nyilván holnap reggelig szíthatnánk, hiszen seregnyi pontatlanság, sőt néhány bizony valótlanság is szerepel ebben a szövegben. Ugyanakkor az az építmény, amit különösen az alkotmánybíróság a maga értelmezésével a szöveg köré épített, az mindenképpen tiszteletre méltó, nem, de kérdezem ezt Kollár Györgytől.
Abszolút így van. Igen, tehát tiszteljük azt, amit alkotmányos kultúrának hívunk. Éppen tegnapi nap Sólyom László ex-elnök úr a nagykövetek előtt erről is tartott előadást. Előadásában voltak nagyon pozitív dolgok, szerintem is voltak olyanok, amelyen vitatkozni lehet, de egy dolgon nem. Minden országnak alkotmányos országnak, alkotmányos kultúrá is kell, ne gondoljuk, hogy az alkotmány mindössze 79 paragrafus, több ezer alkotmánybírósági határozat jött hozzá, és ráadásul mindehhez még alkotmány szokások és illem is kellene, és én nem elsősorban a 79 paragrafusban keresem a hibát, hanem abban, ami később rá rakódott, egy normális, jól kormányzott országba nem szabad 8 hónap alatt 9-szer, 5-szerűen pénzokból hozzányúlni az alkotmányhoz. Tehát jobban kéne tisztelnünk az alkotmányt, egy mondat ehhez, hasonlat, az alkotmány a jog bibliája. Ha pedig a Szentírás, úgy kéne kezelni, tisztelni, és nem kell havonta jönni Luther Mártonnak, aki kitűzi maga akármennyi pontját a templom falára. Ez nem így működik.
Ez pontosan így van. Kiszély Zoltánt is erről kérdezem. Milyen indokot lát a mögött, hogy a pillanatnyi hatalom ilyen sokszor módosítja a hatályos alkotmányt, miközben egy új alkotmány előkészítése is folyik?
Én egy filozófiai kérdéssel kezdeném. Ugye minden párt, amikor kormányra kerül, akár egyedül, akár koalícióval, koalíciós formában, rögtön azzal szeretne alakítani, szeretné a programját megvalósítani. Erre kell a hatalom egy demokráciában. És ugye én azt látom, hogy ez a tavaly kormányra került, kétharmaddal kormányra került többség, szeretné a programját megvalósítani. És ehhez keresnek eszközöket. Ehhez kellenek jogi eszközök, itt jön az alkotmánymódosítás, és kellenek financiális eszközök is, amivel a program megvalósítását tudják finanszírozni. És a kettő itt ér össze, hiszen bizonyos forrásokra szükség volt, ugye ez nem alkotmányhoz tartozó téma, de először megpróbálták a hiány növelését, próbálkoztak ezzel, utána megpróbálkoztak különböző más eszközök, és így jutottunk el tulajdonképpen a magánnyugdíj pénztári pénzek áttereléséhez, ami már az alkotmánybírósághoz is és máshova is elvezetett. Tehát én így magyaráznám, hogy a kormány cselekedni szeretne, a cselekedéshez eszközök kellenek, és ezeket az eszközöket próbálja az adott lehetőségekkel megszerezni. Egy mondat még, a kétharmad az, ami egy differencia specifika. Az, hogy ennek a kormánytöbbségnek kétharmada van, lehetővé teszi azt, hogy ennek az elmúlt 20 évben kialakult alkotmányos berendezkedésnek a hibáival, vagy a kreatív értelmezéseivel élve, vagy visszaélve, ez egy kérdés, a programját megvalósítsa. Tehát a program megvalósítás lenne az, amit én itt a válaszként megjelölném.
Én azt gondolom, hogy a kormány szándékai többé-kevésbé most már világosakká váltak. Kérdés, hogy azok az eszközök, amelyekhez nyúl, különösen a jogi eszközök, az alkotmánymódosítás eszköze, és itt ezek olyan akceptálhatók-e, ezek morálisan legitimálható eszközök-e? Kérdezem kollégáját.
A kérdése valóban ez. Szeretném kiegészíteni, amit Kiszeli Zoli mondott, egy nagyon picit talán vitatni is. Először a kiegészítés. Minden európai demokrácia alapvetően három eszközcsoporttal kormányoz, közhatalmi eszközökkel, jogot alkot és jogot alkalmaz, azután ő a közpénzek gazdája, közmecénás, jó pénzek, jó célokra pénzt ad, másokat meg diszpreferál, meg adóztat, tehát közgazdasági módszerekkel, és harmadik politikai módszerekkel. És mintha Magyarországon ez őrületesen összekavarodnék, mert szinte mindent erőből közhatalommal akarnak megoldani, azonban is inkább jogalkotással, mint jogalkalmazással. Túlteng a jogalkotás igazi inflációban a jogszabályokban. Ennek meg például a hozott törvények többsége korrekció, módosítás. Nem kéne annyiszor módosítani. A másik dolog, Európa államai pénzzel oldanak meg ügyeket, közmecénásként működnek. Nálunk kevés a pénz, de a hozzáállás sem igazán jó, inkább hatalmaskodni szeretnek, és csak a csókosoknak adni pénzt. És a harmadik dolog, amikor a hatalom, az állampolgárok, a civil társadalom a kommunikál, akkor a gazdájával beszél. Mert míg a közhatalomnak alá vagyunk rendelve, a civil társadalomnak, a politikai eszközöknél a hatalom áll a civil társadalom ellenőrzés alatt. Ezt pedig a magyar politika nem szereti, nagyon nem szereti, hogy a gazdájával beszél az adófizető választó polgára. Tehát azt mondom, az eszközök megvannak, azoknak az alkalmazása nem igazán jó. Itt az egyik probléma, utána meg jön az, hogy ha nem alkalmas eszközt választanak, akkor abból baj lesz, illetve bizonyos joggal lehet élni és lehet visszaélni. Valószínűleg szünet után érdemes még arra, hogy mikor élnek, mert hogy erre kaptak felhatalmazást, és másik, ha valakinek valamire hatásköre van, az azt jelenti, hogy azt csinál, amit akar, valószínűleg nem. A hatáskör, a kompetencia arra szolgál, hogy hozzon törvényt. Ha volna törvényhozás arra, hogy visszaállítsak a halálbüntetést, Isten ments, hogy megpróbálnak. Tehát nagyon sok minden nem szabad, nem illik, alkotmányos értékrend szerint nem lehet megcsinálni, amire egyébként törvényhozási lehetőség volna.
Igen, pontosan így van, ahogy a Kollár György kitűnő és gyakorlott műsorvezetőként az imént indikálta is. Most valóban szünet következik, de már is visszajövünk.
Preambulum. Műsor a készülő alkotmány elé. A műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét Kollár Györggyel és Kiszeli Zoltánnal. A következő néhány másodpercben utóbbinál lesz a szó.
Nagyon egyetértek azzal, amit Kollár György mondott. Valóban a közjogi, közhatalmi funkció, mintha túltengene, de ennek van egy magyarázata, vagy lehet egy magyarázata. Az Elbától keletre egy megkésettségi érzés van. A modernizációs központokhoz képest úgy érezzük, főként az értelmiség, hogy le vagyunk maradva, hogy utat tévesztettünk, hogy ezt a klasszikus mondatot idézem. És mindig az a kérdés, hogyan érjük utol a modernizációs központokat. És itt jön egy szerintem rossz válasz, amikor az államot tekintjük eszköznek. És ezért lehet az, miután a gazdasági források az alultőkésítettség miatt nem elegendőek, ezért az államot próbálják a pártok megszállni. És egyébként ott kicsit vitatkoznék Kollár Györggyel, hogy nem a civil társadalom részint már ugye a pártokkal valahogy egy közösséget alkot, ugye beszéltünk a baloldali és a jobboldali táborról, meg beszéltünk azokról, akik nem tartoznak sem a baloldali, sem a jobboldali táborba, és itt van egy vita, hogy a pártok a saját holdudvaraiknak, a saját szavazóiknak a fogjaként próbálják az államot megszállni, felhasználni arra, hogy az ő társadalomképüket, az ő programjukat megvalósítsák. És talán itt mennek túl messzire azzal, hogy az államnak a közhatalmi funkcióit felhasználják, pont azért, hogy egyébként a gazdasági és a többi funkciót ezen világkép, ezen érdek szolgálatába állítsák. Ez szerintem rossz, ez Nyugat-Európában nem így van, de ez megint a tyúk-tojás kérdése. Van egy erős civil társadalom, egy erős középosztály, amely rá tudja kényszeríteni a politikát arra, hogy ne lépj át a vörös vonalat, vagy majd az állam fogja a maga holdudvarát, a maga hátországát olyan pozícióba hozni, hogy kitermelődjön ez a középosztály, ez a civil társadalom, amely függetlenné válik a pártoktól, és visszakényszeríti a pártokat a politikai alrendszerbe, kiszorítja őket a társadalom többi alrendszeréből, ahova a politika szerintem nem való.
Nincsen nagy vita közöttünk, és sokkal inkább Zoli kiegészített, mint mondom. Ehhez tennék néhány dolgot hozzá. Ma bűvszó lett, már ilyen kirakó is, kitűző is, erős állam. Tessék mondani, mitől erős az állam? Hány hadosztálya van? Kérdezte a pápától Sztálin. Nem azon múlik. Erős akkor, hogyha hatékony. Majdnem minden országnak akkora bürokráciája van, amit megengedhet magának. Tehát nem a létszámon múlik. A felkészültségen, a kiképzettségen, az elhivatottságon, azon, hogy nincs olyan politikai váltogazdálkodás, mint mi nálunk. Mi 1992-ben hoztunk új munkatörvénykönyvet, közalkalmazati és köztisztviselő törvényt, és azt mondtuk, hogy bár kicsi az állami a panás, de az örök állás, az nyugdíjas állás, onnan az embert nem rúgják ki. Most ki lehet rúgni indoklás nélkül két hónapra? Magyarul a lojalitás mindent elsöpör, és a szaktudás, a felkészültség pedig nagyon alászállt. Az állam tehát nem attól von erős, hogy hány katonája meg hány rendőre van, természetesen ezek szükség van, hanem attól, hogy mekkora társadalmi elfogadottsága, utolsó mondat, azt tanítjuk, hogy minden olyan dolgot, amiből csak egy van, nem lehet jól megvinni sem az ő korábbi állapotával, sem egy nemzetközi középarányossal, hanem azzal lehet jól megmérni, akikért van, mennyire elégedettek vele. Ezzel mostani úgymond erős állammal senki nem elégedett, és az erős állam meg az erőködés az nem ugyanaz. Hatékony államra volna szükség, ami nem a liberális éjjelőre állam, de nem is az az ütő állam, amelyik villámokat szór, büntet, nem találtuk meg ennek az optimumát, és ez jön majd az alkotmányozásnál is, hogy mit akarunk. Sokszor erőködés van, valós, világos koncepció nélkül.
Kiszeri Zoltánnak most lehetősége van megvédeni az álláspontját.
Csak két dolog. Ugye az erős állam nem egyenlő, de gyakran úgy értik, hogy paternalista állam. Tehát igen, nagyon sokan az elmúlt 40 évben, 60 évben, 100 évben nagyon sokan az államtól várták a sorsuk jobrafordulását, ez lehetett egy monopólium, egy valamilyen szolgáltatás, és hát valóban a társadalomban nagyon komoly várakozások vannak az állam felé, az államszocialista rendszer ezeket még felerősítette, és hát most ugye ott tartunk, hogy már nincs államszocialista rendszer, még nincs kapitalizmus, ilyen működő kapitalizmus. Én az elbocsátással kapcsolatban mondanék, hogy azért nagyon fontos kérdés, valóban a közalkalmazotti köztisztviselői, most már kormánytisztviselői törvény nagyon fontos. Azonban azt is látni kell, hogy verseny nélkül nem működnek az alrendszerek. Ez a munkaügyi, a privát szférában is, a versenyszférában egy nagyon komoly gond. Akkor vesznek föl munkásokat, amikor szükség van megrendelések miatt munkáskezekre, ha a rossz időkben el lehet őket bocsátani. Tehát az nem működik, hogy a magyar közigazgatás úgy működjön, mint az evolúció, hogy egymásra rakódnak különböző rétegek, minden kormányciklus, minden miniszter hozza a maga embereit, akiket nagyon nehéz elbocsátani. váltani. Tehát egy egészséges verseny, és egy olyan mechanizmus, amivel könnyű elbocsátani embereket, ha nem működnek jól. Ugye volt erre kísérlet az előző kormányzati ciklusban, amikor próbálták a közalkalmazottak teljesítményét mérni. Volt is nagy intézményi ellenállás ez ellen. Tehát a verseny szerintem igenis a közszférában is nagyon fontos, és olyan eszközök, amelyek rugalmassá lehet tenni a munkaerőpolitikát, szerintem igenis kellenek. Az más kérdés, hogy akit ez érint, lehet, hogy ezt nem úgy éli meg, vagy eddig nem szokta meg a versenyt, és ezután verseny van. De egy nagyon egyszerű példa. Amikor a kormányablakokhoz kerestek embereket, 100 állást hirdettek meg a piacon, 2000-en jelentkeztek rá. 200 állást hirdettek meg a mostani közalkalmazottak között, és talán 10%-ot sem tudtak betölteni az első körben a házon belül jelentkezőkről. Tehát a versenynek szerintem igenis helye van a közigazgatásban, és Amerikában, vagy Nyugat-Európában, egyes országokban, ahol a verseny megjelenik már a közszférában is, a szolgáltatások szintjén, tehát nem hiába működik jobban az állam.
Inkább vitatkoznék, mint egyetértenék. A körny. Én 25 évet töltöttem az államigazgatásban, annak zömét a központi igazgatásban, tehát személyes tapasztalatom is mondom, valamiben egyetértünk. Verseny. De akkor tessék pályázati rendszert alkalmazni, úgy kerüljön valaki státuszba, hogy ő pályázott. Akkor legyen versenyvizsga. Mi történt? Ezek szűntek meg. Tehát azt nem lehet csinálni, amit állandóan, hogy egyik száj, ugyanabban a szájból fújnak hideget, meleget, hogyha valóban verseny, akkor abban, amiben kell és lehet, csinálják, ne leépítsék, hanem hozzák vissza. Első dolog, a második dolog. Azt mondtuk, hogy amikor jött a folyamatosan működő parlamentarizmus, jött a politikai váltogazdálkodás, jött vele két igény. Vannak, akik 4 évenként megmérik magukat, jönnek a főnökkel együtt, és ők mennek is, hogyha leváltották őket, és van egy stabil, lojális, törvénytisztelő hivatalnoki kar, aki nincs benne a politikai küzdőtérben, ilyen a jegyző, ilyen a közigazgatási államtitkár, akin a politikai felelősséget számon kérni nem lehet, a szakmai tudás még igen. Mi történt ezzel? Tökéletesen tönkretették, nem a mostaniak, már a korábbiak is, mindenkiből a politika szolgálóját csinálták, és az emberek megtanulták, hogy legjobb, hogy csendbe maradni, ma minisztériumi apparátusok megkertőződtek, ott vannak a régiek, és vigyáznak a fenekükre, meg a székükre, és ott vannak az újak, akik meg nem találnak semmit, szóval mi a legrosszabbat találtuk meg, mert verseny címén olyasmit csináltunk, ami működésképpen rendszer. Másik dolog még, mi tanítjuk, hogy hogy kell valamit működtetni, igazgatni, megreformálni, és az úgy néz ki, 5 lépcső. Első, határozza meg a feladatot. Mi a tennivaló? Korszerűsítsem. Ezt hívnak államháztartási reformnak. Szórjam ki, ami nem kell, ne csinálják mást, ami nem szabad, mert a hivatalok nem fogja magát megdönteni, ő nem mondja, hogy én felesleges vagyok. Valakinek észlekében első, tehát egy korszerű feladat térkép, ahhoz szabok struktúrát, azt mondom, ezt a feladatot így lehet ellátni ezzel a struktúrával. Ha már ez megvan, ahhoz szedek megfelelő személyzetet és vezérlést, tehát nem az a személyt kinevezek és azt csinál, amit akar, végül gondoskodom az irányítási függelmi viszonyokról, hogy minden mindennel passzoljon, és végül oda rendelem a feltételeket. Ezt az 5 lépcsőt 100%-ig tekintjük, Magyarországon olyan 15-20% körüli igazgatások és korszerűsítések vannak, ezért bukunk bele majdnem mindenbe. Tehát magyarul ez is szakma, és azt mondom, amikor túllépünk a politikusok szlogenein, ott a szűzföldet látjuk.
Készülő Zoltán.
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy minden kormány azzal az igénnyel indul neki, hogy majd ő behozza a szakmaiságot, és onnantól kezdve csak szakmai alapon kerülnek be a káderek, és a következő kormány mindig azt mondja, hogy bocs, nem így volt, és akkor...
És most így menjenek. Igen.
Hát konstatálom azt, hogy Kiszeri Zoltán kollégánk megértőbb a kormány egyes intézkedéseivel szemben, Kollár György kollégánk pedig kritikusabban viszonyul azokhoz az eszközökhöz.
Már magam szempontjából nem az Zolira vonatkoztatva. Ricsi, engedj meg egy mondatot még. Következő. Most térjünk az alkotmányra. Az alkotmányban is teljesen nyilvánvalóan volnának politika semleges tisztségek. Egy alkotmánybíró, bíró, ügyész, állami számvevőszék elnök nem lehetne politikai figura. Nem az a döntő csupán, hogy honnan jön, az is számít, hanem az, hogy ő neki következetesen politika semlegesnek kell lennie. Ez így van kitalálva, és ha ez bármilyakban nem működik, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Akkor se hiszik el neki, ha jót mond, ha egyébként éppen eltalálja. Tehát magyarul, amiről most kicsibe beszéltünk, az ott van az alkotmány szintjén is, vagy visszatérünk oda, hogy van politikai zsákmányszerzés, igen, legyen miniszter, államtitkárok, oké, közigazgatásom kell, nem? És a többi esetében pedig a lojalitást, a törvényhez kötöttséget és a szakmai minőséget várják el. De ha valakitől csak a hűség elég, soha nem lesz abból szakmai teljesítmény. Olyan munkák jönnek ki, mint az elmúlt 8 hónap törvényei, vagy olyan munkák születtek, mint az alkotmány koncepció, biztos beszélünk róla, az első betűtől az utolsóig szarvasibák, szarvasok legelnek benne. Tehát magyarul, ha hűségre épül a dolog, vagy ki megcsinálja valaki, aki pénzt kap érte, vagy benne megcsinálja egy szolga, annak pedig az lesz a vége.
Akkor működne ez, amit kollégi, hogy mondott, én nagyon egyetértek ezzel, hogy amint valaki egy intézménybe kerül, onnantól kezd az intézményi logika érvényesülni, és ne a pártlogika, hogyha kivennénk a jelölés jogát a pártok kezéből. Ugye ez is az alkotmánynak a kérdése, hiszen ugye, és itt csúszik össze ez a két dolog, hogy a jelölés a nagyon sok esetben, akár az alkotmánybíráknál, vagy az előbb említett intézmények vezetőinél a pártoknál, a parlamenti pártoknál van, zárójelbe teszem, hogy konszenzus alapján történnének ezek a jelölések, és utána, amikor megtörtént az egyének megválasztása, onnantól kezdve a pártlogika véget ér, és kezdődne az intézményi logika. Uh-huh. Akkor van baj, ha ez a két szakasz nem különül el, illetve szerencsésebb lenne, hogyha már pont azért, hogy elkerüljük azt, amit kritikaként megfogalmaztál, hogy a jelölést is már nem pártpolitikai logika, hanem intézményi logika hatája alá rendelnénk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugye jönnek a kérdések, hogy ki legyen az az intézményi
felelős. Kik legyenek, kik melyik körből jöjjön.
Igen, kik legyenek ezek. Látjuk az országos az igazság
szolgáltatási tanács.
Igen, az OIT-nél, igen, hogy ott megvan ez, hogy ott többségben vannak a szakmai delegáltak.
Hát arra is fújnak. Tehát nincs a dolog jól kikalibrálva. Ne feledd a gondolatot, csak azt érzem, hogy bizony ez egy nagy mesterség, csak a egyoldalú politikai rárepülés az nem jó. Az ideig jogorág jó, mert taktikailag a mi emberünk, a mi kutyánk kölyke van ott, hosszú távon tőle minőséget elvárni nem nagyon lehet. Bizony.
Ez pontosan nyilván, sajnos még súlyosabb a helyzet, azt kell mondanom, hiszen van itt ez a választó parlament problémája. Magyar alkotmányjogászok nagy része nem is vesz tudomást arról, hogy a világ parlamentáris rendszerében a parlamentek általában nem igen szoktak különböző tisztségviselőket választgatni, és aztán a jelölés kérdése is másként merül fel. Általában kinevezés útján szoktak betöltődni a fontosabb köztisztségek, de a jelölés úgy szokott menni, hogy több csatornás a jelölés, és persze az, aki kinevez, sok esetben éppenséggel a miniszterelnök nevez ki, vagy az államfő nevez ki, az mindig szokások szerint, hogy mondjam, figyelembe veszi a jelölő szervezeteknek az előzetes véleményét, és aztán az a tény, hogy valaki kinevezés útján kerül a különböző köztisztségeibe, nem volna semmit a legitimitásából, és egyáltalán nem rosszabb megoldás, mint egy parlament általi választás, hogy ezt is hozzátehessen. Röviden, tehát azt tudjuk alig, hanem megállapítani, hogy a megértőbb hozzáállás a kormány intézkedéseihez és a kritikusabb hozzáállás valamiképpen azért mégiscsak összeegyeztethető. Küszöli Zoltántól még röviden azt kérdezném, hogy vajon az állandó, a permanens alkotmánymódosítgatásoknak az eszköze, ez is olyasfajta út, amelyet akceptálhatónak tart?
Nem, szerintem nem. Tehát nyilván az, hogy a 9 alkotmánymódosításból 8 egyéni képviselő indítvány alapján történt, ez nem egy bevett dolog. Tehát szerintem ez nem egészséges, ha így történik. Mindig a Bibliából kell kiindulni szerintem, ugye az, hogy csak olyat tegyünk másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk is tegyenek. Tehát ez egy szerencsés helyzet a mostani kormány többség számára, hogy kétharmada van. De ugye a kocka fordulhat, és könnyen elképzelhető, hogy a mostani ellenzék, vagy egy új párt tegyük fel, kap majd a következő, vagy a következő utáni választáson kétharmadot, és akkor ugye egyrészt ez precedens teremt, azt mondják, hogy hát már egyszer volt Budán kutyavásár, most megismételjük. Kettő pedig nyilván, hogyha egy másik többség is felhatalmazva érzi magát arra, hogy egyéni képviselői indítványokkal módosítsa az alkotmányt, akkor majd a saját érdekének megfelelően fogja tenni, és azt fogják mondani, hogy bocs, ti is így csináltátok.
Szívesen reagálnak rá, de hosszabb lenne, szerintem inkább talán majd szünet után. Baromi fontos, amit Zoli mond, csak ennek van történelmi léptéke, és vannak konzekvenciái. Azokról szeretnék majd szünet után szólni.
Nagyon köszönöm Kollár Györgynek, hogy segít a műsorvezetésben. Igazán rám fér valóban, és vendégeimet arra biztatom, hogy ezekről a most elhangzott kérdésekről részletesebben is szóljunk a következő részben. Hallgatóinkat pedig arra biztatom, hogy hallgassák meg a Klubrádió most következő híreit, és azután térjenek vissza hozzá.
Preambulum. Műsor a készülő alkotmány elé. A műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét a Preambulum című műsorban. Ebben az adásban két kiváló vendégünk van, a Klubrádió hallgatóinak régi és kedves ismerősei, Kollár György alkotmányjogász és Kiszeli Zoltán politológus. A szünet előtt arról beszélgettünk, hogy bizony fordulhat a kocka, ami jó azoknak, akik ma vannak, nem biztos, hogy jó lesz azoknak, akik ezután jönnek. Hogyan értékeljük Kiszeli Zoltánnak eme gondolatait? Valóban fennáll a veszélye annak, hogy még azoknak sem megfelelő az a mód, ahogyan pillanatnyilag a közügyek vitele folyik, akik pillanatnyilag a közügyeket viszik?
Én Kiszeli Zoltánnal egyetértek. Sőt, egy kicsit még tovább is finom, amit ő mondott. Igen, ősidők óta tudjuk, a politikai szerencse forgandó. Aki ezt nem tudja, nem hiszi, csattanással fogja megtapasztalni. Tehát erről van szó. Igenis, az a gyönyörű a jogállami demokráciában, a szabad válasz, hogy le lehet cserélni. Lehet, hogy nem jobb jön, de elküldhetem azokat, akik nincsenek. Ez tehát baromi fontos, és még valami más. Mi, amikor közigazgatást, igazgatást tanítunk, mindig elmondjuk, hogy az a jó, hogyha elkészül egy tervezet, adjam oda a mi ellenlábasainknak, szedjék ízekre, ha tudják. És hogyha ők tényleg kritizálják, bírálják az anyagot, azt meg kell köszönni, mert vagyunk annyira jók, hogy tudunk jót csinálni. Mert csak az nem visel a kritikát, aki csúcsformában és akkor is hibázik. Tehát azt mondom, túl azon a szerencse forgandó, az is számít, hogy milyen minőségű anyagok kerülnek a kezünkből. Az elmúlt hónapok törvényeit megnézzük, elképesztő hibák voltak. Nem vette észre a kodifikátor, hogy 4 éve megszűnt az az intézmény, amiről beszél. Hogy van ez? És senki nem vette észre? Utolsó mondat még. Ugye a házszabály szerint alkotmányjogi elemzés, analízis és gazdasági társadalmi hatástanulmány nélkül nem is lehetne benyújtani. A ház elnöket vissza kéne dobni. Tessék, mert hol volt itt egy az utóbbi időben? Tehát azt mondom, hogy a rendszerbe is be kell építeni olyan hibákat, olyan pontokat, amik a hibákkal szemben megóvnak bennünket, mert ez mindannyiunk érdeke. Mert ők kormányoznak, akik most, de ők is korlátozott hatalmat kaptak. Senki hatalma nem korlátoz és korlátozhatatlan, mondta az alkotmánybíróság. Idejű, ezt komolyan vegyük.
Pontosan így van, ráadásul nem csak arról van szó, hogy a hatályos alkotmány folyamatos módosítgatásaival találkozunk, miközben a kormányzás nagy tempomban, hatalmas ütemben és nagy felhatalmazással folyik, hanem egy új alkotmányozás is megkezdődött, majdnem, hogy ezzel párhuzamosan. Az új alkotmány ugyanakkor valóban új alkotmány lesz formai értelemben, nem de, vagyis nem a hatályos alkotmány módosítgatásával fog megszületni az új szöveg, hanem egy új alkotmányozási folyamat végtermékeként. Ez is számtalan kérdést felvet, de különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy április 25-én lesz elfogadva, vagy éppenséggel aláírva az új alkotmányszöveg. Ez olyan szimbolikát is hordoz magában tekintve, hogy ez a nap túl azon, hogy húsvét hétfő, ráadásul a Fidesz második fordulós győzelmének 1 éves évfordulója lesz, minthogyha ez aféle Fidesz alkotmányként készülne el. És hogyha visszatérünk arra a kérdésre, amelyet a szünet előtt boncolgattunk, hogy itt bizony fordulhat a kocka, akkor ez hordozza magában azt a veszélyt is, nem de, hogy mindazok, akik a Fidesz-szel, a Fidesz kormányzásával pillanatnyilag elégedetlenek, vagy idővel elégedetlenek lesznek, vajon elégedetlenségüket nem fogják-e kivetíteni az új alkotmányra is? Ha pedig ez így fog történni, akkor vajon nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy azok, akik elégedetlenségüket fogják kifejezni, egy újabb alkotmányt szeretnének létrehozni, és itt nem csak az alkotmány módosítások permanenciájával fogunk találkozni, hanem az alkotmányozások folyamatossága is előttünk fog állni, ez pedig nem biztos, hogy a jogállam szempontjából a lehető legszerencsésebb út. Kérdezem Kollár Györgyöt, hogy ez valójában így van-e?
Egyetértek veled. Igen, hogyha letérünk a jó ösvényről, akkor hibák sorozata jön, sőt egyik hiba hozza a másikat. Valóban, Magyarország megérett arra, hogy ebben a században, ebben az évtizedben új alkotmánya legyen, eljárt az idő a régi fölött, a tartalmát alkotmányos intézmények meg kell őrizni, de kell egy szépen megszerkesztett olyan újat készíteni népszavazással megerősítve, amire azt mondjuk, hogy no, akkor ez a 21. század Magyarországának alkotmánya. Ma a dolgok nem ebbe az irányba mennek. Rengeteg rossz jel van, ha megnézed az új alkotmány koncepció első a címét, első sorát, utolsó sorát, elképesztő szarvas hibák vannak benne, remélem tudok erre szó, tehát nem arról van szó tehát, hogy nem tetszik, meg nem arról van szó, hogy ki írta meg, hogy melyik oldali, hanem ez így, ebben a formában valószínűleg annak se lesz elég jó, aki ezt mindenképpen a parlamentbe átviszi. Át lehet nyomni 2/3-dal, de ez büszkén vállalható, olyan alkotmány nem lesz, amire felesküdnék. Bocs, egy rossz poén, szokták mondani, hogy ugye mindenki a közszolgálatban felesküszik az alkotmányra, most nehogy az legyen, hogy azért van fehér kesztyű, hogy nem maradjon új lenyomatszal. Rossz munka. Tehát magyarul azt mondom a hatályos alkotmányról, hogy lájkolom, és tartalmilag jó, megcsináltságában gyenge, akkor az a szabályzási koncepció egy-ketted, tartalmi és formai szempontból egyaránt is ez a baj.
Hát akkor nem sokat jutottunk előre. A felvetett veszélyeknek valóban van realitások. Kiszerű Zoltán, mindezekhez mit szól?
Én formailag kritizálnám lévén a tartalomban nem vagyok annyira jártas, mint Kollár György. Nekem szimpatikus lenne a politika oldaláról, hogyha ez egy konszenzusos alkotmány lenne, tehát hogyha a mostani parlamenti pártok többsége, ha nem is az összes, de a többsége egy új alkotmány mögé fel tudna sorakozni, úgy is, hogy részt vesz az előkészítésében, és akár úgy is, hogy megszavazza, ezzel mutatva, hogy itt nem egy oktroyált, egy top-down alkotmányról van szó, hanem egy bottom-up, egy alulról érkező, ami a parlamenti pártok többségének, ha nem is mindegyiknek a támogatását élvezi. Tehát szerintem ez lenne az, ami elfogadhatóvá tenné a magyar állampolgárok közössége számára is ezt az új alkotmányt, mert ha azt látják, hogy fönt a pártok megegyeznek, mint 89-90-ben az akkori távozó állampárt és a hatalomba készülő új pártok, ott egy konszenzus volt, bizalmatlanság is, konszenzus is, kettő együtt, most is van bizalmatlanság is, de konszenzus nincs. Tehát szerintem ez az egyensúly, ha helyreállna, nekem az állampolgárként is és politikával foglalkozó emberként is szimpatikusabb lenne.
Igen, ha már Kőszeri Zoltán szóba hozta az 1989-es alkotmányozást, akkor hagyj kérjem meg Kollár Györgyöt, hogy egy kicsit visszatekintve az elmúlt 21 évre, megtenni-e, hogy ismerteti röviden, nyilván csak címszavakban, azt a magyar alkotmányozás történetet, amelynek ő nagy szakértője, és amelyre nyilván hallgatóink is kíváncsiak.
Büszkén tekinthetünk vissza arra a korra. Akkor 48-72 óra alatt születtek meg a rendszerváltó törvények, amelyek ma is törvények, és ezek csúcsán született egy alkotmány, ami számában régi, tartalmában új. Dicsérhetném, tehát azt mondom, hogy 1989. október 23-án nem pusztán a harmadik magyar köztársaságot kiáltották ki, hanem valóban egy jogállami, parlamentáris rendszerű demokrácia indult el Magyarországon. Ezernyi gonddal. Na most, tehát dicsérni kell, nagyon sok mindent átvettek német modellből, később átvették a német modellből, a Boni alkotmányból, még a konstruktív bizalmatlanság indítva is. Tehát a 89-es alkotmányozók jó munkát végeztek. Amit el tudtak végezni. Utolsó mondat, amiben viszont nem volt mód megegyezni, vagy nem volt elég muníció. Helyi önkormányzati rendszer. Hát 1990. szeptemberébe került be az alkotmányba az önkormányzati rendszer, addig tanácsrendszer volt. Tehát magyarul, amit akkor végeztek jó, de azóta új kihívások vannak, régi adósságok vannak, a 21. század Magyarországon nincs kitalálva állami és jogi tekintetben sem, most erre nézve alkotmányozni, ugye, ha egyszer nem tud, mit megbeszéljük a műsorba, hogy milyen állam, milyen jog kéne. Ez nem csak a mi dolgunk, ez azoknak a kötelessége, akik szabályozási koncepciót készítenek, tehát azt mondom, a kérdéseket tudjuk, a jó válaszokat még nincsenek összerendezve.
Kiszerű Zoltán vajon tudja a válaszokat?
Hát nem, nyilván, ami egy érdekes kérdés, és egy ilyen koncepcionális kérdés, a rendszerváltáskor a bizalmatlanságról beszéltünk, a kétharmados törvények kérdése. Ugye ez egy alapvető kérdés, hogy tegyük-e be az alapjogokat, amelyeket az nemzetközi jog és az uniós jog is előír, nem csak Magyarország, hanem az összes jogállam számára, ezeket tegyük be egy alapkatalógusba, a német alkotmány is valahogy úgy épül fel, az első 20 paragrafusban benne vannak az alapvető jogok, amelyeket akár válság vagy háború idején sem lehet felfüggeszteni, ugye a weimari tapasztalatok a weimari alkotmány 48-as paragrafusából tanulva, és hát utána ez egy kérdés, hogy az alapvető információkon belül túl mit tegyünk be az alkotmányba, és mit tegyünk be kétharmados törvényekbe, amelyeket könnyebb ismételten egy konszenzus esetén a mindenkori parlamenti pártok körében módosítani, vagy esetleg tegyük ezt be az alkotmányba, amit sokkal nehezebb módosítani, és sokkal, ugye elhangzott, hogy ez a törvények törvénye, nem is kell mindig módosítani.
Igen.
Tehát ez egy szerintem egy alapvető kérdés, ami szintén jogtechnikailag és politikailag is válaszra vár.
Szóli nagyon jól látja. Csak ugye ez nem puszt, teljesen igazad van, csak ez nem elhatározás dolga. Ha üres a kezünk és teli a szánk, akkor nem lesz jó a dolog. Követ. Jön ez a magalkotmány. Ha viccelni akarik vele, pedig ez komoly, akkor azt mondja, tök magalkotmány. Futballmeccsen használják, rágcsálják, nagyobb részét kiköpik, megy a dolga zemérve. Így nem lehet. Mit mondtunk évtizedeken keresztül? Hogy olyan alkotmány legyen, ami a kétharmadot titkítja, talán 4 témakör maradjon kétharmadosnak plusz az alkotmány, és azon kívül nem. Mi történik? Most lesz egy alkotmány talán, aztán lesz ez a maga alkotmány, aztán jönnek majd a sarkalatos törvények, és utána az ördög tudja, hogy mikor mi lesz. Így ezt nem lehet csinálni. Messzebb tartunk most, mint 89 szeptemberében voltunk.
Ehhez kéne a konszenzus, hogy a parlamenti pártok meghatározzák, hogy milyen koncepciót szeretnének, tehát magalkotmány és sok kétharmados törvény, vagy ami szintén egy elfogadható megoldás lenne, hogy a kétharmados törvények számát csökkentsék, és az alkotmány szabályozon fontos kérdéseket hosszú távra. Ugye itt biztos a hallgatók is már untalanszor hallották, hogy azért ilyen sok a kétharmados törvény a magyar átmenetben, mert a rendszerváltáskor bizalmatlanság volt. A hatalomból távozó állampárt olyan garanciákat szeretett volna, amelyek megkerül elkerülhetetlenné teszik az új rendszerben is, hogy ellene vagy nélküle ne alakulhasson ki többség. És ugye valami hasonlót láthatunk talán most is, amikor a Fidesz abban gondolkodik, hogy ha most megcsinálnak valamit, az új parlamentben esetleg az új szabályok szerint, menetrend szerint 2014-ben választott parlamentben nélküle vagy ellene ne alakulhasson ki többség. Tehát ez már egy társadalomfilozófiai kérdés, hiszen a jobb oldal mindig úgy érzi, hogy ő neki itt helyre kéne hoznia a történelem kizökkent kerekét, és ehhez kell idő. És ugye, hogyha a jobb oldalt a Fidesz képviseli, és ellene vagy nélküle ne legyen konszenzus, akkor a kétharmados törvények már meg is vannak magyarázva.
Ez pontosan így van, egy alkotmányozáshoz rengeteg dolog kell, sok föltétel szükségeltetik, de hogy idő kell hozzá, az biztos, és hogy bizalom, különösen társadalmi bizalom, alig hanem föltétlenül kell hozzá. Ebben azt hiszem mindhárman egyetértettünk, hallgatóinkat arra kérem, hogy nagyon rövid idő múlva térjenek vissza hozzánk a most következő szünet után.
Preambulum. Műsor a készülő alkotmány elé. A műsorvezető Szentpéteri Nagy Richárd.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét Kollár Györggyel és Kiszeli Zoltánnal. A műsor eddigi részében az alkotmányozás körülményeiről beszéltünk, nem szóltunk azonban még részletesen arról a koncepcióról, amit az Országgyűlés úgynevezett alkotmány előkészítő eseti bizottsága tett le az Országgyűlés asztalára, márpedig ez a koncepció jó néhány hibával terhes, hogy úgy mondjuk, Kollár György éppenséggel szarvas hibáknak is nevezte ezeket a hibákat, joggal. Ezeket a hibákat, hogyha számba vesszük, akkor holnap reggel is még mindig itt ülnénk ebben a stúdióban, és hallgatóink, hogy mondjam, a műsor élvezeti érték két bizony egyre negatívabban ítélnék meg. Ugyanakkor azért néhány szóban össze lehetne foglalni azokat a gondokat, amelyek a szemünkbe tűnnek akkor, amikor ezt az új alkotmány koncepciót magunk elé helyezzük az asztalra. Kollár Györgyöt arra kérem, hogy ezekből legalább néhányat ismertessen hallgatóinkkal.
Lesznek tartalmiak, fontos dolgok, és lesznek jelképértékűek. Ha valaki megnézi a koncepció címét, megdöbben. Mert a hatályos alkalom, hogy a magyar köztársaság alkotmánya. Az összes eddigi koncepció úgy, hogy a magyar köztársaság alkotmányának szabályozási elvei, ez meg Magyarország alkotmányának szabályozási. Tessék, a köztársaság zsenánt? Nem kell, nem pontos. Nem azt mondom, hogy így gondolják, de valahogy ez zárójelbe került. Azután, rögtön az első mondatokban az jön, hogy a nemzet, az Országgyűlés és a nemzet. Tudjuk, tanítjuk, hogy az állam 93 ezer négyzetkilométer, majdnem 10 millió állampolgáról, a nemzethez tartozók azonban, azok is, akik magyarok, Kárpát-medencében másút, a nemzet létszáma mondjuk 15 millió. Mi 15 millió ember számára akarunk alkotmányozni a Kárpát-medencére? Valaki azt mondta napok ezelőtt, hogy összmagyar nemzeti alkotmányozás kell a Kárpát. Micsoda? Azok is szuverén országok, amelyek környékünkön vannak, tehát nem kéne őket provokálni. Azután alapvető jogok kapcsán. Ugye az Európai Uniónak fantasztikus minőségű alapjogi kartája van olyan novumokkal, amelyek a magyar alkotmányban teljességgel hiányoznak. Ezzel szemben mit mond a magyar alkotmány szabályozási koncepciója? Hogy valamennyit megőrzünk, ami eddig van, hogy az nem bővül. Ráadásul azt is mondja, hogy az alkotmány és alapvető jogaink azok kötelessége, felelőssége járnak. Ez meg már a feudalizmus végén se így volt, mert azt mondtuk, hogy olyan sérthetetlen, elidegetítetlen jogaink vannak, amik erednek Istentől, természettől, társadalmi szerződéstől, amit nem a hatalom adott. Felett áll még az ügyeletes hatalomnak is, el se veheti. Azt mondtuk, tanítottuk, hogy bizonyos jogok felett állnak még az Országgyűlésnek is, hiszen alapvető jog lényeges tartalmát nem vonhatja kétségbe. Ilyen hibák özöne van a koncepció, és ezt mondom, hogy bizony elő kéne venni egy tiszta papírost, és elővenni a korábbi alkotmányokat. Ha valaki összehasonlítja az 1996-ban készült 119-es parlamenti határozatot ezzel, akkor az alkotmánykoncepció, ez meg valami más.
Kiszeli Zoltán, mit szól ehhez a probléma listához?
Hát valóban ilyen szimbolikus és tartalmi kérdésekkel találkoztunk. A szimbolikus kérdéseknél ez egy valós kérdés egyébként, hogy nem csak Magyarországon, itt a Kárpát-medencében több ország is van úgy, hogy az állam és a nemzet határai nem esnek egybe. Itt megint a konszenzusra utalnék, hogyha konszenzus van arról, hogy hogyan, ugye Magyarország, ez is egy vita mindig, ugye a baloldal mindig a köztársaságot emeli ki, a jobb oldal mindig Magyarországot emeli ki. Ugyanarról beszélünk. A köztársaság inkább államforma, Magyarország földrajzi fogalom, vagy más fogalom. Tehát ilyen szempontból én ebben nem látok akkora vitát, hogy, nem a, hogy a köztársaság nem a címben szerepel, hanem mondjuk az államformánál szerepel.
Csak egy egész rövid megjegyzés. Magyarország ország, méghozzá egy nagyon szép ország, és a mi szívünknek nagyon is kedves ország, de mégiscsak egy ország. Az állam neve ugyanakkor pillanatnyilag Magyar Köztársaság.
Ezzel kezdjük az alkotmányunk? Vagy köztársaság, pont.
Igen, tehát talán helyes különbséget tennünk, persze nem a legfontosabb különbség ez a világon, az ország és az állam kategóriái között.
Ugye ez egy megint egy olyan kérdés, ami történelmi filozófiai területekre visz minket, hogy az állam és a nemzet határainak különvállását milyen fogalommal lehet kifejezni, vagy milyen mondattal lehet kifejezni. Mert tehát ez, mondok egy szót, és ki mit ért alatta. Ez nagyon fontos. Tehát a kontraszt, ami a köztársaságot jelenti, tehát szerintem itt politikai témák jelennek meg, ez az egyik, ami szerintem itt fontos. A másik, a tartalmi része valóban, ugye vannak utalások arra, hogy esetleg ezeket az európai, az alapjogi kartának a tételei, azok egyébként is érvényesek. Ugye Magyarország aláírta ezeket a lisszaboni szerződéssel, becikkelyezték, és ezeket kérdés, hogy még egyszer fel kell-e sorolni külön az alkotmányban, hiszen anélkül is érvényesek, hogy ezeket mi még külön taxatíve felsorolunk.
Itt vitázom Zolival, következő.
Kolágyat.
Az nem megy, hogy az alkotmányban van 42-43 alapvető jog, és mi elzárkozunk minden továbbitól. Ha azt mondjuk, hogy valamennyi benne van, mennyi az a valamennyi? Még azt se tudjuk. Bizony, büszkén vállalhatnánk azt, hogy az idősek jogai, a fogyatékosok jogai, az európai, tehát egy sereg olyan új intézmény van, a bioetikai jogok, az informatikai jogok, millió olyan dolog van, aminek ha új alkotmányt készítünk benne helye, mert mégis ki van kiért? Az ember van a közhatalomért, és akkor sunyogjon, vagy fordítva. Bocs, itt olyan jogokról van szó, amit nem kényekedve szerint ad a hatalom. És az nem elég, hogy az alapjogi kartában benne van, mert az alapjogi karta közvetlenül nem kikényszeríthető. Egy magyar törvény része, bizony, legyünk büszkék arra, hogy mi Európa élvonalába tartunk, ne csak hirdessük a Strasbourgba. Hogy bocsássatok meg, még egy dolog, ha már az EU 4 alapelve elképesztő fontos dolog. Azt tartja össze az uniót közös piac kora óta. Hogy a magyar alkotmány semmi köze nincsen hozzá? Azok a bizonyos alapvető szabadságok. A másik, honnan jön ez a koncepció? Ha valaki kasszát csinált volna, felmérte volna az elmúlt 20 évet, azokat a rendszerváltó törvények, és azt mondja, hogy ezeknek a szintézise ez, akkor volna egy világos államjogi koncepció, ma nincs. Még csak a régi alkotmány koncepciók, amikor építkezik, azokról ez nem akar tudomást szerezni. Tehát azt mondom, hogy bizony nagy baj, milyen jövőkép bontakozik ki? Semmi. Azt mondom az új alkotmány koncepcióban, hogy ami jó benne, az régi, az nem új, ami új benne, az meg nem jó. Lásd, parlament, elszórakozunk azon, hogy egy kamra, két kamra. Ha van egy órám, tudom hány óra van, de a kettő vagy több van, akkor már semmi nem betek biztos. És egy intézmény rossz működését azzal nem lehet kijavítani, hogy megduplázom. Vagy az államfő. Magyarországon politikai felelősséget nem viselő, semleges államfő van az alkotmányban. Az életben talán nem. Na most miért akarunk az államfőből félelnöki rendszert csinálni? Szóval azt mondom, és mindaz, ami a politikában 8 hónapja történt, azt a mondatot, nagyon erős mondatot erősíti, amit lehet, hogy ki se lehet mondani, hogy Magyarországon tehát most de jure köztársasági keretben, hogy mondjam, sodorunk a de facto császárság felé. Ez pedig nem kívánatos, és nem kérdés. Az alkotmány ne erősítsen ezekre a dolgokra rá. Tehát azt mondom, bizony sok mindent újra kell gondolni ezek kapcsán, mert másik, a nép szerepe. Nem igaz, hogy a népszavazást úgy korlátozza a hatalom, hogy akarja. Miért fél a nép, amikor azzal élt korábban? És másik, ha egyszer azt mondjuk, hogy Európában az alkotmányozásnak két alanya van, az alkotmányozó országgyűlés és a nép, akkor ezek közül az egyik nem ejthető. Kinek alkotmányozok? A népnek, az országnak vagy másnak? Tehát ilyen dilemmák jönnek elő válasz nélkül. És az utolsó mondat, az a kampánytechnika nem megy, hogy most nem mondunk semmit, kérünk felhatalmazást, aztán azt csinálunk, amit akarunk. Ez az alkotmány ilyen dolog. Majdnem minden fontos tartalmi jogot, a választ jogra, egyebekről a jövőbe utal. Amikor már túl van rajta. Ez nem elegáns és nem is igazán illendő.
Igen, ezek nagyon messzire vezető kérdések, de még ha csak az alapjognál maradunk, még akkor is jó néhány kérdés megvitatásra vár. Kiszeli Zoltán például az imént említette a bonni alaptörvényt, annak már a szerkezete is nyilván másmilyen, mint a készülő alkotmány szerkezete is, és mint a hatályosabb magyar alkotmány szerkezete is, úgyhogy bizony szerkezeti kérdések is fölmerülnek. Ott az alapjog katalógusa, alapjognak az enumerációja már a legelső fejezetbe került. Persze fölvethető, hogy Németország 1949-ben, Nyugat-Németország természetesen nem volt azért szuverenitásának a teljes birtokában.
És 61 év a bonni alkotmány működik. Európa példaadó demokráciáját alapozza meg.
példaadó demokráciáját alapozza meg, páratlanul sikeres demokráciát alapoz meg, és maga az alkotmány, az alaptörvény is páratlanul sikeresnek mondható olyannyira, hogy jó néhány intézményi megoldását mi magyarok is bizony átvehetnénk.
Szabad egy mondat, például a konstruktív bizalmatlanságítvány. Miért félünk tőle, miért akarjuk kidobni? Az arra való, hogy ne legyen kormányválság. Magyar köztársaság mindig volna a miniszterelnöke. Mert vagy X akkor bent van, vagy egy percben le van váltva. Nem kell külön lemondatni. Most miért félnek ettől? Miért probléma ez? Egyszer próbáltok, jól működtettük. Tehát azt mondom, nem kell olyan üzeneteket küldeni, hogy minden áron be akarja betolózni magát a hatalom. Láttuk, a szerencse ugyanis forgandó. Igen, a végén majd még valamit találtam, hogyha a műsor vége felé járunk, Ricsi, tőle kérdezem.
Egész biztos vagyok benne, hogy hallgatóinkat ez nagyon is érdekli, amennyire látom, hogy milyen papír készülődik ott Kollár György előtt. Azt hiszem, hogy ezt semmiképpen sem hagyhatjuk ki a műsorban, de hagyd kérdezzek egy fontos dolgot ugyancsak. Ugye szóba került már az, hogy az új alkotmány koncepciója a jogokat nagyon furcsa módon tartalmazza, hiszen nem, de valamiképpen úgy rendelkezik, minthogyha a jogokat az állampolgári kötelezettségekkel összefüggésben.
Igen, kellene, annak a joga, aki már kötelezettséget teljesítette. Igen.
Ezt hogyan értékeljük? Ez egy helyes értelmezéssel?
Abszolút hiba. Következő. Nem arról van, hogy az embereket lebeszéljük az adófizetésről, a honvédelemről és a gyerekiskoláztatásáról. Nem. Sőt, az állampolgári kötelezettséget erősíthetők van. Több kötelezettségünk van. Például tanúskodni. El kell menni a bíróság, és tanúskodni kell. Tehát a kettőt ne így tessék összekapcsolni. Nem annak van joga, akik tessék teljesítette, hanem ez is, az is fontos. Ha egyszer sérthetetlen, elidegenítetlen jog, jogképesség, nem mondhatok le még pénzése, nem mertek el rabszolgálok. Nem szabad tehát ezzel játszani. Európa ezekkel a fogalmakkal tisztában van, nekünk is tisztában kell lenni.
Ez pontosan így van, és akkor ha lehet, azt javaslom, hallgassuk meg a preambulum összevetéséből eredő tanulságokat.
Tanulságot idézek valon, aztán megnézzük, hogy honnan. A régi rend urai és védelmező ellen vívott kemény küzdelemben hatalomra jutva pont, honnan való ez? Mondom, ez az eredeti 1949-es sztálini alkotmányból, ahol harcoltak, harcolni kellett, küzdeni kellett. Egy másik idézet azt mondja, hogy XY tekintettel mottójaként szolgál ideára, menjen ilyen szolgálni a népet, mindig a néppel volt, egész életét neki szentelte, törődéssel vezette, nemes jókarú politikával az egész társadalmat egyetlen hatalmas szívvel egyesült családdal formálta, emberközponti társadalom lett, dolgozó népek urai mindennek, tudják mi ez? Ez meg Kim Ir-sen alkotmánya, Észak-Korea alkotmánya. A papír türelmes, a papír sok mindent elbír. Nem mindegy tehát, hogy mi van a papíron, és csinálunk valóságos alkotmány, ne ilyesmiket.
Milyen óriási különbség van a papíros alkotmány és az alkotmányosság a jogállam alkotmánya között, nem? De kérdezem, és egyben az árszót is megadom Kiszi Zoltántól, Kiszi Zoltánnak.
Valóban itt nagyon fontos dolgokról volt szó. Az új alkotmány, hogyha elfogadják és véletlenül elfogadják, hosszú időre meghatározhatja. Az a kérdés, hogy lesz-e utána kétharmad, amelyik ezt az új alkotmányt, a most elfogadásra váró alkotmányt módosítani tudja. Ez szerintem is egy fontos kérdés. Ez meg az új választójogi rendszertől függ, amelyet még nem ismerünk, mint ahogy az elhangzott, azt majd csak az új alkotmány után fogják elfogadni. Én azt várnám, hogy ebben az új alkotmányban a legfontosabb alapelvek lefektetésre kerüljenek, és hogy ebből már előre láthassuk, hogy a konkrét kérdések, választójogi törvény, alkotmánybíróság és a más kétharmados törvényekben mi várható. Tehát nekem ez felelne meg az én állampolgári és elemző igényemnek.
Kollár Györgynek egy mondatos zárszóra van lehetősége.
Őrizzük meg a koronás címert, nem kell ide töltfakoszorú, úgy jó, ahogy van, ott kell változtatni, ahol az helyzet rá megérett.
Ez pontosan így van, ez zászlónak is kitűnő volt, sőt, egy kezdőszónak is jó a következő műsorhoz. Remélem, hogy hallgatóink a jövő héten is velünk fognak tartani. Ez a műsor ugyanis ezen a ponton sajnos véget ért. Nem maradt más tisztán, mint hogy megköszönjem kedves vendégeimnek, Kollár Györgynek és Kiszi Zoltánnak, hogy, ahogy mondani szoktuk, jelenlétükkel rangot adtak ennek a műsornak, és gondolataikat megosztották a Klubrádió hallgatóival.
Viszontlátásra!
Viszont hallásra.